Ezt az előadást programunként vesz, csak kellett volna tartani, de bizonyos malőrök miatt mégsem ő van. És úgy a csoport, hogy ketten Dezsővel vegyük át ezt a témát, és tekintve, hogy többféle közösségből is együtt, így, hogy ketten szólunk majd erről, ez azzal is fog járni, hogy sajátosságokat fogunk megemlíteni. Én elsősorban a baptista közösségben tapasztalt gyülekezeti pénzkezelési sajátosságokat, Dezső pedig a saját életében tapasztalt vagy gyakorolt sajátosságokról fog elsősorban szólni. Nyilván általánosságokról is szólunk, gondolom, mind a ketten. Én először néhány általam fontosnak alapelvet szeretnék megemlíteni, mielőtt konkrétumokra térnék rá. Az első ilyen alapelv a gyülekezeti pénzgazdálkodással kapcsolatban véleményem szerint, hogy legyen teljes. Azaz a számadásban, a gyülekezdálkodással kapcsolatos számadásban mi bevétel és mi adás jelenjen meg. Nem tudom, hogy ez értelemszerű-e, vagy nem egészen így szokott gondolni. Véleményem szerint ez fontos alapelv, hogy mit el, és minden jelenjen meg a gyülekezeti számadásban. Aztán a második alapelv az szerint, hogy a gyülekezet pénzgazdá legyen nyitott. Azt értem az alatt, hogy ne legyenek benne titkos rekeszek, dolgok, hanem átlátható mindenki, hát nyilván aki ezt. Azelőtt átlátható dolog. Néhány, pontosan hány évvel ezelőtt a média egy valahol itt a Bács megyébe tartozó egy katolikus gyülekezettel kapcsolatos híreket kapott fel, és heteken keresztül mondta, hogy foglalkoztatási anomáliákra derült ott fény, és egy nagyon érdekes megfogalmazást használt ott a média, a ottani érintett lelkipásztor megfogalmazásában. Azt mondta, hogy hát úgy volt ez, hogy nekünk volt egy B kasszánk. Az A kasszák a mindenki előtt nyitott, átlátható dolgok, és a B kasszából mentek, ugye ez egy rövidítés, amit ő úgy mondott, hogy a bitang kassa. Emlékszel? Nagyon sokszor elhangzott ez akkoriban a televízióban, a rádióban. Ne legyenek a gyülekezetnek elnézést a kifejezésért, nem elnézést, B-kasszái. Ne legyenek B-kasszái, csak A-kasszája legyen. Legyen nyitott a gyülekezet pénzkezelése. Aztán ebből az következik, hogy a gyülekezet megismerheti a részleteket. A gyülekezeti pénzgazdálkodását részleteit ismerje meg a gyülekezet tagsága. Ismerhesse meg. Nekem ez alapelv. Aztán a következő alapelv az én számomra az, hogy ledolgozva a pénzgazdálkodással kapcsolatos döntési folyamat. Ne adhok szülessenek, és ne az, aki éppen úgy gondolta, hogy neki döntési jogköre. Legyen ebben rendszer. Pásztornak milyen döntési jog, vezetőségnek milyen döntési jogköre van, és a gyülekezetnek, mint testületnek milyen döntési jogköre van, vagy a pénztárosnak milyen döntési jogköre van. Tehát ez legyen kidolgozott. Azért, hogy később ne hivatkozhasson senki arra, hogy hát milyen alapon vettette meg ezt vagy azt a berendezést. Honnan vindikáltad a jogot magadnak, hogy erre lehet pénzt fordítani. És egy következő alapelv, hogy a gyülekezgazdálkodásra is vonatkozó általános szabályok, foglalkoztatási szabályok, adózási szabályok, pénzgazdálkodással kapcsolatban szabályok, az állami szabályok vonatkoznak a gyülekezgazdálkodásra is. Nekem ez alapelv. És a következő alapelv, ez az utolsó, a hatodik, amit én felírtam, legyen rendszeres tanítás a gyülekezetben a gyülekezeti pénzgazdálkodásról. Hát úgy nagyon valósul meg, ha az előzőek megvalósulnak is, valahogy én Nagyvarsányi gyülekezet Tagként 1961 óta vagyok ott, egyébként meg 1947 óta szület vagyok abban a gyülekezetben. Hát nem sok tanítást hallottam a gyülekezeti pénzgazdálkodásról, ámblokk a gyülekezet előtt. Sokat beszélünk róla itt, ott, amott, vezetőségbe, egyéni kis csoportokba, egyéni beszélgetésekbe, de mint szükséges dologról viszonylag keveset hallottam én. És akkor a tényleges gyakorlatra visszatérnék rá. A baptista közösségben sokszínű a gyülekezeti pénzgazdálkodás gyakorlata. Talán jellemző az, hogy alapvetően a bevételi oldal két félon jelenik meg. Egyrészt személyes adakozat, másrészt persejpénz formájában. A személyes adakozás pedig nagyon sok gyülekezetben gyakorlat az, hogy az ismertetve van a gyülekezettel, erre utalt Dezső tegnap, hogy ez náluk nem így működik, azaz rendszeres időként fel van olvasva, hogy ki mennyit adott. És az is természetesen fel van olvasva, hogy a persely pénzből mennyi gyűlt be. Nagy Varsány történik meg. Nálunk ez a rendszer működik. Negyedévente személyenként fel van olvasva, hogy ki adományt adott, mennyi missziót adott, így szoktuk fogalmazni, illetve a persely mennyi gyűlt be. A persely pénzbe az cél szerinti gyűjtéseket is bele szoktuk számolni, de külön megmondjuk, hogy az árviszkárosult ennyit gyűjtöttünk, X gyülekezet, imaházép, ennyit háladó napi gyűjtés, ami ilyen célra ment, az ennyi volt, de az is a persejpénz keretében. Tudom, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol nincs személyes adakozás. Ismerek ilyen gyülekezeteket, csak a persejpénz van. A persejpénznek a gyakorlati formája is kettő. Úgy, ahogy ezt tegnap itt csináltuk, körbe van hordva a persej, és aztán rögtön utána meg van számolva a pénz, illetve a másik, hogy ki van téve, mint ahogy volt idézve a kettő királyok 21-ből az az ige, hogy tegyétek ki a ládát a templom elé, és aztán a főpap számolja fel, vagy ki van téve mondjuk az elő egy doboz, és akkor abba bele lehet tenni a pénzt. Mind a kettő működik, én nem mondom, hogy egyik jó, másik jó, az jó, ahogy borult. Ahogy ebben a gyülekezet megnyugodott. Egység a gyülekezetben. Egység a gyülekezetben, akkor jól fog működni mind a kettők. Vannak azért olyan követelmények, amikre figyelnünk kell. Akár a személyes adakozás esetében, akár a persejpénzes adakozás esetében legyen dokumentálva a bevétel minden esetben. Ha én odaadok 5000 forintot, mint személyes missziót, akkor kapjak róla egy bevételi pénztárbizonylatot, és szigorú számok alá vont és nyilvántartásba vett bevételi pénztárbizonylatot, és ezt én elteszem, a másolata ott van a pénztárosnál, és akkor bármi el lehet számolni. Nyitott a gyülekezet pénzgazdálkodása is, hogy mennyi bevétele van természetesen, és tudom én is, hogy mennyit fognak majd felolvasni nekem Nagy Varsányba negyedévenként. A persejpénznél pedig, amikor ki van ürítve a persej, ha körbehordós módszer van, akkor az alkalom végén számolják meg többen, és dokumentálják ennyi annak a számolásnak az eredménye. Hogy kik hordják körbe a persejt, ez is eltérő szokott lenni. Nálunk Nagyvarsányban évtizedekig a vasárnapi iskolás gyerekek hordták körbe a persejt. Tudom, hogy ez furcsa, nem ez szokott, most már nem úgy van. Egy jelent fér következtében, nem a pénz a férje következtében, egy más. Úgy döntöttünk, hogy akkor vezetőségi tagjai érzék ezt a szolgálatot. Soha nem volt évtizedeken keresztül, soha nem volt, hogy az a gyerek, aki hordta a persejt, az hozzányúlt volna a pénzhez. Olyan nem létezett. És én ma is meg vagyok győződve, hogy az a gyerek tesebb, mint akármelyik felnőtt, mert az azt Isten előtti szolgálatnak tartasztaltam. Azok azt olyan örömmel csinálták. Az is jó módszer, ha előjárók viszik körbe a persejt, de utána számolják legalább két ember, legalább két ember, ha több a persely, akkor segítünk hárman is, vagy négyen is, és rögtön jegyzőkönyvbe ír, és úgy adjuk át a pénztárosnak. És az szintén bevezeti a maga nyilvántartásába. Tehát ezt fontosnak tartom, hogy bizonylatolás legyen. Hogy milyen időközönként adunk szemnek, minden gyülekezet eldönti. Havonta, negyedévente, évente, ezt döntse el minden gyülekezet. Eddig a bevételekről beszéltem, a kiadásokról is néhány szót szól. Kik foglalkozzanak pénzkezeléssel? Én azt tartom jónak, ha erre megválasztott személyek vannak, akiknek ez a fő feladatuk. És nem tartom jónak, ha a pásztor foglalkozik pénzkezeléssel. Még pici gyülekezetekben sem. A baptista közösségre jellemzőek a kis gyülekezetek. 11 néhány taguk, 21 néhány tag. Még gyülekezetekben se foglalkozzon a pásztor pénzkezeléssel. Nekem erről rossz tapasztalataim vannak, ahol ilyen előfordult. Az a pásztornak a szellemi irányítást kell végeznie a gyülekezetben, a szellemi befektetésre odafigyelni, az anyagiakat oda kell engednie magára a gyülekezet egy más tagjainak. Nyilván nagyon szakképzettsége a pénztárosnak, mert akkor az egyéb szabályokat be tudja könnyebben tartani. A kiadásoknál én azt tapasztaltam meg a saját gyülekezetemben, hogy sokáig, évtizedekig nem vettük komolyan a szabályokat. Nem vettük komolyan. Meg kellett munkát, akkor igyekeztünk ajánlatni, aki a legolcsóbban megcsinálja, még akkor is, ha nem a számlát. Mondván azt, hogy ez a gyülekezet pénze, nekünk ügyelni kell, hogy ez hogy van felhasználva. Arra jeltünk, a nélkül dolgozót egy fekete jogviszonyba kényszeríti bele a gyülekezet. Mert ha netántán lett volna egy olyan adóvizsgálat az elmúlt években, amikor vizsgálták azt, akit mondjuk csinálta az imaház burkolását, nem kicsi munka volt, és megkérdezték volna tőle, hogy hol dolgoztál az elmúlt hónapban, és azt mondta volna, hogy a baptista imaházban. És akkor oda tessék már megmondani, mennyit fizettek ki ennek az embernek. Akkor vajon kinyilatkozott volna az adóhatóságnak? Én, mint gyülekezetvezető, biztosan oda, megmondom őszintén. Biztos, hogy nem mentem volna oda. Mert az egy fekete foglalkoztató, erkölcsi büntetőjogi felelősség, meg pénzügyi felelősség lett volna. Azért nem mentem volna egyébként oda, mert én nem értettem volna egyet, hogy ez így működött volna. Aki egyet értett volna, az majd is nyilatkozzon. Én nem, biztos. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy Isten népe az vegye komolyan a szabályokat, mindenfajta szabályt. Mert megítélnek bennünket ezen keresztül is. Ha én, mint reflektorfényben vagyok, mert abba vagyok, akkor a gyülekezet is abba van. Akkor a gyülekezet is abba van. És ez személyes dolog, amit én most nektek elmondok, ebben semmilyen, tehát ez abszolút személyes meggyőződés, amit mondok, semmos meg egyházi jóvágyás nincs mögötte, ez az én lelkiismeretem. Én ezt hitbeli kérdésnek tartottam a saját gyülekezetembe, ezért nagyon sokat harcoltam, hogy ez működjön, hála Istennek működik, most már működik, hogy nem akkor takarékoskodok, hogyha úgymond feketén csináltatok meg valamit, nem azzal takarékoskodok. Én azzal takarékoskodok, ha Istenre figyelek. Nekem személyes meggyőződés, hogy a gyülekezet fenntartója nem a gyülekezeti tagság, hanem Isten. Nekem ez személyes meggyőződésem. Ő a fenntartója, akkor az ő felelőssége, hogy minden szükséges dologgal a gyülekezet a működéshez rendelkezzen. Beleértve a pénzt is. Ez az Isten felelőssége. Az én felelősségem, hogy ezt a pénzt, amit ő rendelkezésére bocsájt a gyülekezetnek, személyes adakozásból, persejpénzből, egyéni adományokból, pályázatokból, kamatból, mit tudom én, milyen forrásból, azt az ő akarata szerint használjam fel. Ez az én felelősségem, mint gyülekezeti tagnak, mint gyülekezetőnek felelőssége. És ha én különböző utakat próbálok keresni, akkor ezzel a hitetlenségemet fejezem ki, azt hiszem el, hogy Isten nem tud gondoskodni a saját gyülekezetben. Én ezt hitetlenségnek tartom, és én ezért vagyok teljes véleményemmel amellett, hogy a gyülekezeti pénzgazdálkodásnak sokkal szabályosabbnak kell lenni, mint a sajátoménak. Mert a sajátoméért én magam egy személyben vagyok, és egy személyben látom kárát, lezvetlenül, de ha a gyülekezet dolgába történnek, az egy nagy körre hat ki, az sok személyre hat ki, az egy egész települést botránkoztathat meg, úgymond, és eláthat a misszió elé. Én erre szeretnék felhívni a figyelmet, hogy merjünk szabályosak lenni a gyülekezeti pénzgazdálkodásban, és higgyük el, hogy minden szükséges dolgot Isten tani fog a gyülekezet számára. Én ennyit szerettem volna elmondani, de ő folytatja.
Nagyon sokban én sem, az alapot illetően én sem fogok és tudok eltérni, és attól, amit Zoli, és abban is szeretnélek megerősíteni benneteket, hogy az a sáfárság konferencia, amin szemesen részt vettem, ebben is megerősít gyülekezeti pénzkezelés. Dolog. Minden téma, amit szinte elhangzott, valamilyen módon összefügg ezzel a kérdéssel, és a becsületesség, a munka, szinte mindegyik összefügg ezzel a is. Volt itt nekem egy másik témában néhány elv, végülis a pénzhez való viszony. Ezeket azért elmondanám én is. A viszonyunk nem áll igei alapon, nem lehet teljes értékű a kapcsolatunk az Úrral. Emlékeztek arra az ígérehez, hogy az Úr mondta, hogy a tisztához tiszta, a viszáshoz viszás. 2 Sámuel 22:27-ben. És egy másik nagyon fontos igazságot tanultam meg a keresztények során, és ez igaz a gyülekezeti pénzkezelésre is. Isten adja megengedni nekünk a szellemi ügyek kezelését, amennyire tiszták és becsületesek vagyunk a pénzkezelés. Tehát ha a pénzkezelés vagyunk korrektek, becsületesek és tiszták, és ez most érthető nyilván gyülekezeti pénzkezelésre is, arra a gyülekezetre nem fog mi értékeket bízni az Úr, mivel a képességüket, hiszen képesség jelenleg ilyen szinten áll. Tehát ez nagyon fontos függés, hogy az anyagi és a szellemi vetülete egy munkájának így is összefügg. Fontos, hogy a pénz haszonra adatik. Tehát amit Isten munkájára oda rendel az Zoli is, mert Isten is elmondja, az is haszonra adatik, tehát nem lehet ebek 30-adját kezelni. És a legjobbat és a legtöbbet kell kihoznunk. Igen. Hirtelen itt erről ennyi. Tehát minden másban a világon Isten munkájának is vannak tárgyi és anyagi feltételei, itt most a anyagiról van szó. Ahogy tegítettem, a mi rendezünk között az egyik legfontosabb volt, hogy igei alapon álljon, és világosságban jár. Világosságban járás azt jelenti, amit részben Zoli is elmondott, hogy Isten igazság, tehát Isten igazságában járva semmi nem kikeztető, és átlátható, átvilágítható, elszámoltatható, nem csak személyek által, hanem az Úr előtt is. És nyugodt és tiszta lelkiismerettel tudjunk megállni úgy a gyülekezet tagjai előtt, mint az állami hivatalok előtt, ha ellenőrzik, és Isten, elsősorban Isten előtt. Ebben is az egyik legfontosabb az elszámoltathatóság. Ne felejtsük el, hogy itt Isten pénzéről van szó. Ezt tényleg félelemmel mondom, mint a gyülekezet gazdasági bizottságának vezetője. Ez úgy rám szakadt, és úgy megdöbbentem, hogy igazából mivel is foglalkozunk mi. Azzal a pénzten arra rendelt, hogy az ő munkáját végezzük. Ez oség. És úgy meg is rettentem. Nem akarom és nem szeretném rutinból se csinálni. Nagyon példa sem volt olyan előélet előttünk, ami, akiktől tapasztalatot vagy tanúságokat szerezhettünk volna. Némely gyülekezettel konzultáltunk ezügybe, próbáltuk megvizsgálni az ő módszerüket, hallottam ugye a baptisták módszereiről, és ahogy mondtam is, nálunk például az elképtelen, nem azért, mert nem hitben jár a gyülekezet pénzügyekben, hanem nem így szocializálódtunk. A néti tegnap említettem már, tehát, hogy a mi gyülekezetünkben nem szokás, és nem is hinném, hogy meg lehetne valósítani a pénz szerinti adakozás nyilvánát. Szemesen is meglepve tapasztaltam, hogy a regisztrációs asztal mellett egy hatalmas tablon ki volt, ki mennyit adakozott. Én, hát a magyar embernél ezt nem tudom. Nem tudom. De biztos, hogy jó gyümölcse is lehet ennek. Bár úgy tűnik, hogy más lehet Isten országát építeni, építse ki hite és szíve legjobb tudása szerint. Ugye van ez adban egy igénk is, hogy ha jól emlékszem, és ez nagyon fontos ige is, a Lukács 16:10, aki hűsen, ha sokon hamis az, azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, kibízná rátok az igazi kincseket. És ha másén hívek nem, ki adja néktek oda, ami a tiétek. Ez igaz a gyülekezet gazdálkodására is, Isten pénzével való gazdálkodásra is. Nálunk is következő alapvetően volt, hogy nincs két kassa, nincs szürke és fehér. És nagyon nagy volt a hajlandóság, még most is van, azért 6-7 év alatt leszoktattuk az atyafiakat, hogy de én meg tudom oldani számla nélkül. És leszoktattuk. Nem érdekel, mennyi az áfa, nem érdekel, mennyibe kerül. Ha ez az Úr munkáját szolgálja, és hitből végezzük ezt a munkát, az Úr ki fogja rendelni azt az áfa különbözetet, amivel mi nagyon jól járnánk. És az, hogyha számla nélkül, én megmondom őszintén, nem érek úgy, hogy elé odaállna, hogy nem tisztességgel került az oda bele a vagyomba, az egyház vagyonába. Csak azért, mert most 25%-a vagy 20%-a. Megéri ez? Abszolút nem. És a másik hatása is van, hogy a gyülekezet tagjait is arra szoktattuk, hogy az egyenes úton járás ebben a kérdésben is kifizetődőbb és bölcsebb. Mert az Úr nem lehet. És ez kétféle gond, nem lehet kétféle gondolásunk, hogy a gyülekezetbe minden törvény és a rendszerint megy, a világ élem úgy, és gépészkedek, és ügyeskedek, lavírozok úgy, ahogy tudok, és ahogy mert azért amellé megint nem áll oda. Nagyon fontosnak tartottuk mi is, hogy ez úgy gazdálkodjunk a gyülekezet pénzével, ami törvényeket is, az állami törvényeket is mindig szem előtt és betartjuk. A gyülekezet könyvet például egyetlen könyvelő végzi, ő kapja meg az összes számlát, dokumentumot, teljes felelősséggel végzi ezt a könyvet. A gazdasági bizottság, ahogy mondtam, az elvi ügye, a konkrét operatív ügyek kezelést az adminisztrál végzi. Tehát ő veszi fel a pénzt, de aláírni nekünk kell. Így működik nálunk a dolognak ez a része. Fontosnak tartottuk, hogy bizonyságozzanak a kezetbe a pénzkezelésre vonatkozóan, és rendszeresen tájékoztattuk a gyülekezetet a pénzügyi és a helyzet aláról. Az egyik példája itt is látható, ez buzdítást adtuk a gyülekezetnek, illetve forintére minden jogt számoltunk. Benne a tisztségviselők fizetését is. Tehát mindent, nincs olyan, hogy most tehát ez egy kényes pont, nem beszélünk róla. Fikon azt mutatja, hogy a bevétel, és ahogy mondtam, hogy soha nem lett kevesebb a pénzebb. Akkor sem az ingatlant megvettük, amikor fejlesztettünk, hanem mindig több lett. Tett a gyülekezet, Isten munkába a bevétel. Így, ez működik. Ezt egy világi embernek elmondja, hogy ez nem igaz. De Istennél igaz. És egy gyakorlati példa, nem titok, ilyen nagyságrendek voltak. A zöld a bevétel, a barna a kiadás, a lila az egyenleg évenként. Volt, ahol több volt, még ott az elején volt, hogy több volt a kiadás, ott mínuszba ment a... Nem azért mondom, hogy akkor más volt a gazdasági bizottság vezetője, de ez így volt, és egy nagy tanulság is. A gazdasági bizottságot mindjárt létrehoztuk 7 fővel, abból ma már csak 2-en. Többen elmentek a gyülekezetből és a gazdasági bizottságból is. Más elkép volt a pénzzel. Én meg ott maradtam, és így maradt rám ez a dolog. És volt egy olyan pillanat is a gyülekezet, egy gazdag vállalkozó, aki tényleg nagyon szép és erős mértékben adakozott a gyülekezetnek, tehát több 10 milliót évente, és de voltak igei és szellemi elvárásai a gyülekezettel szembe, és összefeszült. Igen. Tehát így alakult a gyülekezet, és ez teljesen nyílt és nyilvános a gyülekezetben. Összefeszült a gyülekezet vezetésével, és nem egyeztek. És a gyülekezet vezetése tudta, hogy dönteni kell, hogy ez a nagy adakozó, hogy mi lesz. És a gyülekezet vezetése bátran azt mondta, hogy az szellemi elveinkből nem engedünk. És ezért legnagyobb sajnálatunkra elment ez a házas gyülekezetből, szerettük őket, elmentek. És ahogy láttátok a görbén, nem egyik évbe sem zuhant a bevétel, sőt, mi Isten mindig megtalált, talált olyan embereket, akik hülyek voltak, és hittel tudtak gazdakozni, és megoldódott a gyülekezet működése. Évente 4-6-8 alkalommal inkább szükség találkozik a GB, és megbeszéljük a pénzügyeket, negyedévenként feldolgozzuk a bevételeket és a kiadásokat részletesen, elemezzük, minden hónapban készül egy program alapján egy részlet kimutatás összegzés, amivel az összes bevétel, összes kiadás jogcímen van. Tehát ezeket mindig elemezzük. Emlékszünk volt, nagyon aránytalanul magas volt a telefonszámra, és nyomást gyakoroltunk a gyülekezet vezetésére, hogy önmérsékletet a gyakabban, hogy ne legyen ennyi a telefonszámra. Ugyanakkor kiderült az is, hogy a pásztorlás és bizonyos lelki segélynyújtás, meg nagyon segítségnyújtás megy a tartás telefonon keresztül, mert nagy a gyülekezet, nem lehet ennyi emberrel minden hónapban, minden percben leülni. De kialakult ebbe is egyes arány. Eleink is a gyülekezeti alkalommal, minden alkalommal gyűjtünk. A gyűjtést megelőzően rövid ige és ima hangzik, aminek mindig az a célja, hogy Isten megáldja a gyűjtést, és hogy hitre jusson mindenki az adakozásban. A pénzszámla, vagy a gyűjtés után pénzszámolás, jegyzőkönyv készül, a pénzt általában 6-an, 8-an, 3-an számoljuk, mindig jegyzőkönyv készül, és ennek alapján könyv a bevétel. Ezen kívül kapunk még bevételt közvetlenül a bankba utalva, ugye közhasznúak most már a gyülekezetek is, ezért a gyülekezet támogatására nyújtott pénz az adóból levonható, de csináltunk egy alapítványt is, létrehoztunk egy alapítványt, pont azért, hogy pályázati pénzekhez is hozzájussunk. Ez az alapítvány, az Oázis 2000 alapítvány jelenleg a karitatív és a szociális tevékenységzi a gyülekezet, és oda is fizetőt is támogatja közvetlenül az, de a tagok is közvetlenül támogatják, és nagyon sok segítség. A gyülekezet egyébként úgy tapasztaltuk, hogy aránytalanul a szokás eltérően sokat fordít ilyen célokra, szociális és de úgy tűnik, hogy Isten előtt ez kedves, és tényleg nem lesz pénzünk, hogy segítünk, akik rászorulnak. Kölcsön is ad a gyülekezet. Hogy most ez jó vagy nem jó, nehéz megítélni. De mindig az ige vezetett ebbe bennünket, hogy bárki kerülhet nehéz helyzetben, jól, ha nincs máshoz, fog lehet a gyülekezet, aki segít ebben. Megmentén, hogy az eddigi működésünk során körülbelül 4,5 millió forintot adtunk kölcs, nagyon sok embernek, és a legszeg 300 ezer forint körül volt, ezt azt hiszem éppen lakásvásárláshoz kérte kölcsön valaki. A kölcsönök 65-70%-át fizették vissza. Ezt a rizikót egyébként kell vállalni szerintem. Javakozásra nem adunk kölcsön. Tehát arra nem, csak olyan helyzetek és esetek megsegítésére, amikor tényleg ez szükséges. A kiadásai első és a legfontosabb az evangélium hirdetése és ennek a költségei. Ez áll a fókuszba, erre mindent. És ennek a módjait keressük, kezdve attól, ami itt is János bemutatta, a szoros kaput, a szoros kapuval már nagyon sok helyen a téren rendszeres evangelizációt tartunk, többnapos evangelizáció, táborba vonul nyáron a gyülekezet, tehát tényleg a fókuszban az evangelizáció áll, és ennek a költségeit is nyilván a gyülekezet bevételeiből fedezzük. Második, és ebben az összes költség benne értendő a fizetésekkel, tiszteletdíjakkal, egyebekkel. Második, a beruházások, a fejlesztések, egyben a technikára és egyebekre kell gondolni, ebbe is lépést tartunk. Most már médiaképes a gyülekezet, új díszlet készpadra, a felvevőrendszert is olyan irányban kezdtük el fejleszteni, hogy több kamerás rendszer, azonnali vágás lehetőséggel, tehát az alkalom végén már kész videót lehet kézbe adni az alkalomról, illetve azt terveztük, hogy azoknak a televízió állomásoknak, akik ebben érdekeltek, rendelkezésre állítunk a gyülekezetről ilyen ismert teljes anyagot, ami a speciális istentisztelet, mint a húsvét, vagy bármi más. És a harmadik terület, amivel foglalkozunk, ez a befektetés. Ugyanis előállt az az állapot, elhalmozódott egy jelentősebb összeg, éppen most és most keressük azt a lehetőséget, hogy tudjuk ezt a leghatékonyabban befektetni. Hiszen emlékeztek a vezérigénkre, ami maga a sáfárság vezérigéje, a rest szolgán az úr, ugye három szolgapénzt az úr, 5-2 talentumot, és az egy talentumos elásta félelemben, és az úr azt mondta, hogy legalább a pénznek adtad volna oda, de ezt se tette meg. És nem akarunk ilyen szolgák lenni, ezért azt a felhalmozott pénzt megpróbáljuk majd befektetni, hogy legalább a pénzváltóknak odaadjuk. Tehát nem bankba lekötni, hanem azért ennél hatékonyabb módon, nyilván nem a megengedhető kockázatokat bevállalva. Így néz ki a mi gyülekezetünk pénzügyi helyzete és a gazdálkodása. Ha bárkinek kérdése van, nagyon szívesen válaszolok.